Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok.
És kezdünk. Már csak nem 150,000 haltak meg Mexikóban a sertésinfluenzában, Spanyolországban is kimutatták a vírust. Itthon egyelőre nem találtak fertőzöttet, Ferihegyen megerősítették az egészségügyi szolgálatot. 120 milliós kárt okoztak a herendi porcelánokat hamisítók, 3 bandát fülelt le a rendőrség.
És a Real nyert, a Barca csak döntetlent játszott, izgalmas lesz a spanyol bajnokság hajrája.
Már csak nem 150-en haltak meg sertésinfluenzában Mexikóban. Az ország egészségügyi minisztere szerint több mint 1000 embert kezeltek a betegség tüneteivel. Az Egyesült Államokban és Kanadában már több betegnél kimutatták a vírust. És Európában is megjelent a sertésinfluenza. Egy 23 éves spanyol férfi betegedett meg. Nagy-Britanniában eddig 25 gyanús megbetegedést vizsgáltak, és 2 esetben már kiderült, hogy sertésinfluenzáról van szó.
Üres éttermek, kihalt kávézók. Aki csak teheti, elkerüli a mindig nyüzsgő mexikóvárosi negyedet, nehogy elkapja a sertésinfluenzát. Azoknak, akiknek muszáj kimozdulni otthonról, maszkot adnak. A mexikói katonaság eddig 6 milliót osztott ki. A vírus ugyanis a vártnál gyorsabban terjed. Az országban több mint 1600 embert kezelnek a sertésinfluenza tüneteivel, és legalább 100-an már meghaltak. Nagyon fájnak az ízületeim, magas lázam van és fáradékony lettem. Sorolja a panaszait ez a beteg, aki elkapta a vírust. Ha valaki észreveszi magán a tüneteket, azonnal menjen orvoshoz, kérte a mexikóiaktól elnökük Felipe Calderón. A legtöbb áldozat ugyanis azért halt meg, mert túl későn ment kórházba. A sertésinfluenza miatt az Egyesült Államok a Mexikóval közös határán kikérdezi a belépőket, nem betegek-e. Az amerikai elnök szerint nem szabad pánikot kelteni az országban. Aggasztó a járvány, de egyelőre nincsen riadó készültség, mondja Obama. Figyelemmel kísérjük az eseményeket. Az elmúlt évek madárinfluenza járványa miatt Ázsia a többi kontinenshez képest felkészültebben várja a vírus terjedését. Egyre több repülőtéren figyelik például az utasok hőmérsékletét. Akinél magas értéket jelez a műszer, annak külön is megmérik a lázát. Közben a vírus Európát is elérte. Ebben a dán kórházban 4 gyanús megbetegedést vizsgálnak. Spanyolországban pedig megerősítették, hogy a nemrég Mexikóból visszatért férfi tesztje pozitív lett. Ez az első megerősített sertésinfluenza a kontinensen. A legtöbb fertőzött mexikói vakációról vitte haza a vírust a világ számos más pontjára is. Ez a család például Új-Zélandon él. Ők önként vonultak karanténba, miután kiderült, hogy a nyaralás alatt elkapták a sertésinfluenzát.
Az Európai Unió cseh elnöksége rendkívüli tanácskozást kezdeményezett a sertésinfluenza ügyében. Az uniós tagállamok egészségügyi miniszterei elemeznék a kialakult helyzetet, hogy adott esetben megtegyék a szükséges lépéseket egy járvány kitörésének megakadályozására. Brüsszelből Víg Zoltán tudósít.
Az unió fő célja az, hogy elkerüljék a közegészségügyi káoszt vagy pánikhelyzetet, éppen ezért egy koordinált riadó rendszert léptettek életbe. Ez azt jelenti, hogy bármelyik tagállam észlel gyanús megbetegedést, akkor ezt köteles azonnal megosztani ezt az információt a többiekkel. Ez a szisztéma egyébként már mondtam, jól bevált a madárinfluenzánál is. A pánik egyébként azért ragadós, mert ma az Európai Unió egészségügyi biztosasszonya Vassiliou azt közölte, hogy senkinek sem javasolja, hogy az Egyesült Államokba vagy Mexikóba utazzon. Később elmondta, helyesbítette, hogy személyes véleményét tolmácsolta, és annyira talán nem is részes a helyzet. Minden esetre azonban ez kissé aláásta az Európai Uniós vélemények megbízhatóságát.
Itthon eddig 6 sertésinfluenza gyanús esetet jelentettek, mindegyikről kiderült, hogy téves riasztás. A külügyminisztérium azt kéri, hogy aki kiutazik, az jelentkezzen a kinti nagykövetségen, ha véletlenül beteg lesz. Ferihegyen már megerősítették az egészségügyi szolgálatot, így adott esetben már a reptéren el tudják különíteni a fertőzés gyanús eseteket. Az országos tiszti főorvos arra kér mindenkit, aki Mexikóból jön haza, hogyha bármilyen influenzára utaló tünetet tapasztal magán, forduljon orvoshoz.
Figyelmeztető plakátot ragasztanak Ferihegyen. Arra kérik az utasokat, hogy aki Mexikóból vagy Amerikából érkezik és betegnek érzi magát, már a repülőtér orvosánál jelentkezzen. Egyelőre ez az egyetlen óvintézkedés Magyarországon. És az, hogy kora délután összeültek a magyar járványügyi szakemberek. Ők azt mondják, itthon még nincs szükség szigorú intézkedésekre.
Fölvettük a kapcsolatot az Amerikai Egyesült Államokkal, hogy meg tudjuk szerezni azt a influenza törzset, ami ezt a járványt okozza, illetve okozhatja. Miután Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendelkezünk egy olyan kapacitással, amely védőoltást képes előállítani.
Erről a Pilis Boros Jenői cégről van szó. Ők fejlesztették ki a madárinfluenza elleni védőoltást is, amit végül nem kellett itthon használni. Hetente 500 ezer vakcinát tudnak gyártani, ha megkapják a vírust, és sikerül kifejleszteni az ellenanyagot.
Attól az időponttól számítva 8-12 héten belül megkezdődhet az oltanyag kibocsátás, amikor megkaptuk a termelőtörzset. Ez nagyban függ a partnerektől, a beszerzési forrásoktól.
Már most is van forgalomban a hazai patikákban három olyan gyógyszer, amely ellenszer lehet.
Ez inkább ilyen megelőzésre van.
Ez az egyik. Ezeket a gyógyszereket még vizsgálja a minisztérium. Egyelőre gyógyszert szedni nem kell, csak azt kérik, aki influenzás tüneteket észlel, menjen orvoshoz.
Ha valaki olyannal találkozik, aki Mexikóból vagy az érintett területekről jön haza, és 7-10 napon belül, ez is lényeges, 10 napon túli lappangás időről nem tudunk, influenza-szerű megbetegedése van, az forduljon orvoshoz.
A kiutazást sem ellenzi a külügyminisztérium.
A külügyminisztérium egyébként ma kiküld egy szakmai anyagot az érintett nagykövetségeknek, tehát Kanada, Egyesült Államok, Mexikó, illetve a környező lejjebb lévő országok képviseleteinek, hogy mi a teendő, mire kell ügyelni. Figyelik a kiérkező magyarokat, nem lenne rossz, aki most megy, hogyha bejelentkezne adott esetben, hogyha megbetegszik, mert akkor legalább regisztrálva van.
Magyarországon eddig 6-an jelezték, hogy sertésinfluenza tüneteik vannak. 5-en Mexikóból jöttek haza, egy ember pedig Új-Zélandról. Már megvizsgálták őket, egyikük sem beteg.
Erős földrengés rázta meg Mexikót. A 6-os erősségű földmozgás központja a fővárostól, Mexikóvárostól 240 kilométerre délre volt. Mexikóvárosban a magasabb épületekben érezni lehetett a mozgást, többen kirohantak az utcákra. A mexikói polgári védelem egyik illetékese szerint egyelőre nincsenek jelentések károkról vagy áldozatokról. A miniszterelnök szerint az alacsony jövedelműeknek nem jelent majd jelentős többletterhet az ingatlanadó. Bajnai Gordon a Napkeltében azt mondta, hogy olyan rendszert akarnak kidolgozni, amely egy átlagos méretű ingatlannál nem jelent a mostani ingatlan típusú adóknál nagyobb terhelést. Emellett méltányossági szempontokat is figyelembe vennének, és vizsgálják annak lehetőségét, hogy a nagy teljesítményű autókra lehet-e többlet súlyadót kivetni. A miniszterelnök azt mondta, hogy az ingatlanadóból több 10 milliárd forintos bevételre számítanak. Heteket csúszik a miniszterek fizetéséről szóló törvénymódosítás megszavazása. A Fidesz ugyanis csak akkor támogatta volna, hogy már ma döntsenek a 15%-os fizetéscsökkentésről, ha az ő javaslatukat is napirendre veszik. Ez azonban nem történt meg. A Fidesz azt szeretné, hogy a miniszterek fizetése csökkenjen a 2002-es szintre. Közben az új gazdasági miniszterjelöltet meghallgatta, és a Gazdasági és Informatikai Bizottság és Varga Istvánt alkalmasnak találták a posztra.
Az első bizottsági meghallgatásra érkezik az új gazdasági miniszter. Az előző jelölt Vál Tamás másfél héttel ezelőtt nem ment el a meghallgatásra, lemondott a jelöltségről.
Munkahelyeket teremtünk, munkahelyeket őrzünk meg, és adókönnyítést hajtunk végre.
Ezek lesznek a fő céljai miniszterként Varga Istvánnak. Azt is mondta, hogy uniós támogatásokból segítenék a kis és közepes, valamint a mikrovállalkozásokat.
Képes vagyok ezzel megbirkózni, képes vagyok ezt megcsinálni. Én úgy érzem, és ezért is vállaltam el, én úgy érzem, hogy mind fizikailag, szellemileg, és azt hiszem pszichésen is fel vagyok erre készülve.
Nem tudja, hogy mire vállalkozott. És...
Az ellenzéki képviselők alkalmatlannak találták a jelöltet.
Korábbi nyilatkozatok alapján mást mondott, az itt feltett kérdésekre pedig lényegében nem adott érdemi választ, ezért a Fidesz-KDNP nemmel szavazott az alkalmasság tekintetében.
Varga István jövő héten teheti le a miniszteri esküt. Hivatalba lépése után csak úgy, mint a többi kormánytag, 15%-kal kevesebb fizetést kap, mint az előző kabinett tagjai. Igaz, erről ma még nem döntött az országgyűlés.
Az ellenzék pártjai köztük a Fidesz ezt a háztabálytól való eltérést elutasította.
Így 3-4 hét múlva szavazhatnak erről a javaslatról. A Fidesz akkor támogatta volna, ha az ő indítványukat is napirendre veszik.
Ettől mereven elzárkózott a kormány oldal.
A Fidesz javaslata az, hogy a miniszterek fizetés fizetését a 2002-es szintre csökkentsék. Akkor például a kancellária miniszter nagyjából bruttó 500 000 forintot keresett, tavaly havi 1,3 milliót.
A magyar külügyminiszter szerint új fejezet kezdődik a magyar-szlovák kapcsolatokban. Balázs Péter szlovák kollégájával, Miroslav Lajcsákkal abban állapodott meg Luxemburgban az unió külügyminiszteri tanácskozása előtt, hogy hamarosan Pozsonyba látogat, és megvitatják a két ország kapcsolataiban felmerülő kérdéseket. Balázs Péter azt mondta, hogy szomszédok vagyunk, és ugyanazon kluboknak, az uniónak és a NATO-nak a tagjai, nyíltan kell beszélni a problémákról, például a szlovákiai nyelvtörvény ügyéről.
Bizonyos kérdésekben a szlovákiai-magyar közösséget is megkeresem, és tőlük szeretném a legelső információkat beszerezni, hogy milyen problémáik vannak. Én a Lajcsák miniszterrel azt látom, hogy nyíltan tudunk beszélni.
Kiraboltak egy vagyonőrt Debrecenben, a rablót nagy erőkkel keresi a rendőrség. A pénzszállító nő épp egy bankba akarta bevinni a váltópénzes zacskót, amikor egy csuklyás fegyveres lépett hozzá. Dulakodni kezdtek, az elkövető végül kitépte a nő kezéből a zacskót és elfutott. Egy járókelő megpróbálta feltartóztatni, őt a fegyverével, illetve a fegyvernek látszó tárgyal leütötte. Az idősebb férfit kórházba vitték. A rabló motorral menekült el, a rendőrség ellenőrző pontokat állított fel. Még a héten hazahozhatják a Bolíviában lelőtt magyarosi Árpád holttestét. A hazaszállításra egyelőre a Vörös Kereszt gyűjt, mert sem a magyar, sem a román kormány nem vállalta át a költségeket. A bolíviai hatóságok viszont már megadták az engedélyt és átadták az okmányokat a magyar nagykövetnek.
A parlamentben is foglalkoztak a képviselők azzal, hogy több mint egy hete Bolíviában lelőtték Rózsa Flores Eduardót és két társát. A KDNP szerint a külügyminisztérium túl későn lépett a magyarok ügyében.
Végzetes hibának tartom, hogy a külügyminiszter úr túl későn kapcsolódott be az eseményekbe.
A külügyminisztérium államtitkára szerint viszont mindent megtettek, hogy mielőbb védelmet kapjon a letartóztatott Tóásó előd.
Gyorsan, szakszerűen és megfontolta reagált.
Magyarország argentínai nagykövete azóta is a helyszínen tájékozódik. Magyar idő szerint éjszaka kapta meg a lelőtt magyarosi Árpád holttestének elszállításához szükséges engedélyt. A hazaszállítás 10 000 dollárba kerül. A pénz előteremtéséért a Vörös Kereszt kezdett gyűjtést.
Már a pénznek a nagy része összegyűlt, és úgy néz ki, hogy napokon belül haza tudjuk szállítani a holttestet.
Közben Evo Morales bolíviai elnök bejelentette, fellépnek a magyar hatóságok ellen, ha nemzetközi szintre emelik Tóásó előtt feltételezett bántalmazásának ügyét. A férfi testén ugyanis több zúzódás látszik, amelyekről egyik ügyvédje készített felvételeket. Az elnök azt is hozzátette, elkobozná azoknak a vállalkozóknak a vagyonát, akik kapcsolatban álltak Rózsa Flores Eduardóval és a feltételezett terrorista társaival.
Isztambulban hárman meghaltak, amikor a török rendőrség megtámadta egy szélső baloldali csoport rejtekhelyét. Az akcióban 7 megsebesültek, köztük rendőrök is. Éjszaka mintegy 60 rajtaütést hajtottak végre szélső baloldali kurd és radikális iszlám csoportok ellen. A rendőrség rengeteg fegyvert, pokolgépet és álcázott robbanószerkezetet foglalt le. Az AP amerikai hírügynökség szerint a rajtaütéseket azért május 1-e előtt néhány nappal hajtották végre, mert a hatóságok tartanak a militáns baloldali csoportok utcai zavargásaitól.
A török rendőrök hajnalban vették körbe ezt a társasházat Isztambul egyik ázsiai kerületében. Amikor megrohanták az épületet, az egyik lakásból tüzet nyitottak rájuk. A rendőrök gépfegyverrel lőttek vissza, és könnygázt is bevetettek. Több órás lövöldözés kezdődött. A társasház fölött egyfolytában rendőrségi helikopter körözött, és hamarosan erősítés is érkezett. Időnként robbanások döreje hallatszott. Egy szemtanú azt mondta az egyik török televíziónak, hogy a lakásból szélső baloldali jelszavakat kiabáltak, és pokolgépet dobtak a rendőrök közé. Közülük többen megsérültek a robbanásban. A lövöldözésben 2 civilt is eltaláltak eltévedt lövedékek, 2 belehaltak sérüléseikbe. Az isztambuli kormányzó és az NTV török hírtelevízió szerint a fegyveresek sok lőszert és robbanó szerkezetet halmoztak föl, ezért tudtak órákon át kitartani. A török belügyminiszter azt mondta, hogy a szélsőséges csoport, amelyet megtámadtak, a kurd munkáspárthoz kötődik. Az isztambuli kormányzó pedig közölte, hogy több mint 40 embert vettek őrizetbe az egész razzia sorozatban. több helyszínen fegyvereket és bombákat foglaltak le, és ezzel újabb merényleteket előztek meg.
Ámokfutásba kezdett egy orosz őrnagy az éjszaka Moszkvában. A férfi előbb az utcán, majd egy boltban lövöldözött. Három embert megölt és legalább hetet megsebesített. Négy sérült állapota életveszélyes. Az ámokfutó a kiérkező rendőrökre is rálőtt, de végül sikerült őt megfékezniük. A dühöngő őrnagy maga is rendőr. Nemrég nevezték ki vezetővé az orosz főváros egyik kerületében. A közelmúltban hagyta el a felesége. A nyomozók szerint ez állhat az ámokfutás hátterében. Rendőrök csaptak össze a koszovói Koszovska Mitrovicában mintegy 100 helyi szerbbel, akik az albán tulajdonban lévő házak felújítása ellen tiltakoztak. A helyi és nemzetközi rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen. Egy helyi szerb megsérült egy gumilövedéktől. A város északi részén élő szerbek már 3 napja tüntetnek olyan albán házak újjáépítése ellen, amelyek tulajdonosai 10 éve elmenekültek, de most vissza akarnak térni. A NATO vezette Koszovó biztonságáért felelős nemzetközi erő, a KFOR erősítést küldött a városba. Az afgán elnök megígérte, hogy módosítják azt a közelmúltban elfogadott törvényt, amely súlyosan csorbítja a síta muzulmán nők jogait. Hamid Karzai a brit kormányfőnek Gordon Brownnak azt mondta, hogy a jogszabályt összhangba hozzák a nemzetközi emberjogi elvekkel. A síta házassági törvényt, amelynek értelmében a férj kikényszerítheti, hogy felesége együtt háljon vele, élesen bírálták a nyugati országok. Karzai korábban aláírta a törvényt, de később azt mondta, hogy nem értette meg pontosan. Parlamenti képviselők vádja szerint az elnök valójában azért írta alá a törvényt, hogy engedményt tegyen a síta szavazóknak az augusztusi elnökválasztás előtt. 21 ezer alkalmazottat bocsát el a legnagyobb amerikai autógyár. A csőd szélén álló General Motorsnál arról is döntöttek, hogy megszüntetik a Pontiac márkát és törzsrészvényeket ajánlanak hitelezőiknek az adósság elengedéséért cserébe. A kormány 15 milliárd dolláros hiteléből élő társaság adóssága felének elengedése fejében felajánlja a törzsrészvényeinek 50%-át. Az autógyártó június 1-jéig kapott haladékot Barack Obama elnöktől a termelés átszervezésére, vagy arra, hogy csődvédelmet kérjen, máskülönben elesik a további segélyektől. 3 egymástól független banda hamisított éveken keresztül herendi porcelánokat. Az utánzatokat néhány 10 000 forintért piacokon, régiségboltokban és az interneten árulták. A lefülelt hamisítók közül többen a herendi porcelángyárban dolgoztak. A rendőrség szerint valószínűleg van még a boltokban a hamisítványokból.
Ennek az értéke boltban 200 000 forint lenne.
Ha a herendi porcelángyárban készült volna, csak hogy a bagoly, hamisítvány, egy budapesti műhelyben öntötték és festették, csak úgy, mint ezeket az állatfigurákat és leveses tálakat. A porcelánok a megtévesztésig hasonlítanak az eredetihez, márkajelzés van rajtuk, és a porcelántest is ugyanolyan, mint amilyet a gyárban használnak. A kódjelzés azonban egyiken sem stimmel.
A formaszám az a fehér árunak a azonosítója, a dekorjel pedig a rajta lévő mintának a azonosítója, és hát ez a kettő, ha nem stimmel, vagy adott esetben a festőszám nem jól kapcsolódik hozzá, vagy a gyártási év, vagy a gyártási ország, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy hamis porcelán tart a fehér a kezében.
36 embert gyanúsítanak márkahamisítással, de nem egyetlen bűnbandáról van szó, hanem 3-ról.
Egymástól független csoportok voltak, de mégis részben tudva egymásról, egymás mellett, egymás érdekeit nem sértve tevékenykedtek.
9 éve gyártották az utánzatokat, a festéket és a nyers porcelánt a boltban vásárolták, egy részét pedig maguk öntötték ki. Az utánzatokat aztán piacokon, régiségboltokban és interneten árulták eredetiként, néhány 10 000 forintért. A porcelánokat profik festették, az elfogott csalók közül 7-en itt a herendi porcelángyárban dolgoztak. A hamisítók több mint 120 millió forint kárt okoztak a porcelángyárnak eddig. Nem kizárt ugyanis, hogy van még az utánzatokból a boltokban.
És most sport Szántó Dávidtól.
Köszönöm szépen. 2 meccs, 2 kalkulált vereség, így állunk jelenleg a svájci jéghoki VB-n. Ettől függetlenül jó szurkolni a fiúknak. Nem véletlenül jelentette ki Pat Cortin, a szövetségi kapitány. Magyarország előbb-utóbb hoki országgá válhat.
A hoki ország felé vezető úton előfordul, hogy a válogatottnál a sokkal erősebb csapatokkal találkozik. A Kanada elleni 9-0-ás meccs ilyen volt, de egy fehér oroszokkal szembeni rendes játékidőben elért bravúr győzelem bent tartaná a csapatot az A csoportban.
Remélhetőleg nyerni tudunk és bennmaradunk így egyből az A csoportba.
Okay. Hát a fehér oroszok ellen is hasonló taktikával kell játszanunk, mint a szlovák, kanada vagy orosz ellen, mert ők is gyorsabbak nálunk, ők is jobbak nálunk, de talán ők az a kategória, akit nem akarok túl nagyképű lenni, 10-ből 2-szer talán meg tudunk fogni, de lehet, hogy egyszer sem. Benne van a pakliba, fogalmazzunk így.
Közben a tengeren túlon az NHL-ben még mindig nem alakult ki a keleti főcsoport elődöntőjének párosítása. A talán legizgalmasabb párharcban ugyanis a Carolina egyenlített a New Jersey ellen.
Volt dolga bőven Martin Brodernek a fehérmezes New Jersey Carolinai vendégjátéka során. A párharc 6. meccsén Ray Whitney góljával a Hurricane szerzett vezetést, amelyet sok veszély később sem fenyegetett, ellenben a Devils kapujával. Whitneynek egyébként is remek napja volt. Saját találata után 2-szer Eric Stahl, utoljára pedig Jussi Jokinent hozta kihagyhatatlan helyzetbe, így csapata mind a 4 góljában benne volt. Ráadásul kapusuk Cam Ward is hibátlanul teljesített. 28 védésének köszönhetően a Carolina 4-0-ra győzött, ezzel kiharcolva a mindent eldöntő 7. találkozót.
Ha a magyar foci válogatott kijut a 2010-es VB-re, a játékosok fejenként 20 millió forintot kapnak. De legyen bármekkora is a prémium összege, 3-an egy újonnan létrehozott alapítványon keresztül már is felajánlották azt a beteg gyerekek javára.
Az alapítvány több Vladan Filipovic által menedzselt futballista kezdeményezésére jött létre, és ma már ott tart, hogy a legtöbb válogatott játékos ennek a szervezetnek fogja felajánlani a nemzeti csapatban szerzett prémiumát.
Úgy kezdődött az egész, hogy buszon elkezdtünk beszélgetni, most lassan egy éve talán, hogy ez megtörtént, és utána ez folyamatosan fejlődött, és utána jutottunk el oda, hogy a Filipnek is ugye felvázoltuk, hogy ez ügyben mit lehetne tenni, és utána jött az alapítvány.
Juhászék dedikált mezeire az f-group.hu címen lehet licitálni. A bevételt a Madarász utcai gyermekkórház kapja.
Spanyolországban tovább tart a Barcelona-Real Madrid párharc. A hétvégén egymás ellen játszott a bajnokság első 4 helyezettje.
Sevillában nem fogadta túlságosan barátságos hangulat a csapat korábbi edzőjét, Juan de Ramost és a Real Madridot, már csak azért sem, mert a fehérmezes hazaiak a 16. percben Renato góljával megszerezték a vezetést. Raúl azonban még a félidő végén egyenlített, a 66. percben pedig a csapatkapitány már klasszikus mesterhármasnál tartott. A 80. percben aztán Diego Capel szerzett még némi reményt a Sevillának, illetve a Barcelonának, ám a mérkőzés csak a hosszabbításban Marcelo góljával dőlt el. A Real Madrid 4-2-re győzött, és már csak 4 pont választja el a táblázat élén álló ősi riválistól.
Nehéz hét elé néz a Barcelona, a katalánok szombaton Valenciába látogattak, kedden a Chelsea-t látják vendégül a BL-ben, majd a hétvégén jöhet a Madrid elleni szuperrangadó. A szombati találkozón Messi már a 17. percben megszerezte a vezetést, és ekkor úgy tűnt, hogy az első akadályt könnyen átugorja Guardiola csapata, ám a Valencia még a félidő vége előtt alig 2 perc alatt megfordította az állást. A 43. percben Maduro, majd a 45-ben Pablo Hernández volt eredményes. A Barca ezt követően majdnem egy fél időn át rohant az eredmény után, a 86. percben végül Henry mentett pontot a katalánoknak. A 2-2-es végeredménynek igazán Madridban örülnek. Az El Clásico előtt nagy esélyt kapott a Real a felzárkózásra.
Bár a politikusok gyakran a parlamentben is gyakorolják az egész pályás letámadást, a múlt héten ez a kifejezés csak is a focipályára volt érvényes.
Az elmúlt héten Törökország 6 nemzetpolitikusait látta vendégül, ám ezen a találkozón a megszokottal ellentétben más értelmet kapott, ha valaki a jobb vagy a bal oldalon helyezkedett. A megjelent honatják ugyanis a nekik rendezett futballtornán vettek részt. A politikusok alkotta csapatokból némileg kilógott az egykori lengyel válogatott Román Kosecki, aki a román gárdát kevesebb, mint 4 másodperc alatt intézte el félpályás góljával. A torna fináliában viszont már ő sem tudott mit kezdeni a magyar válogatottal. A parlament csapata 2-1-re verte Lengyelországot, ezzel megnyerve az első ízben megrendezett versenyt.
A női kézilabda bajnokság alapszakaszában a Ferencváros legyőzte a Győrt. Tegnap a felsőházi rájátszásban azonban nagyon messze volt ettől, aminek valószínűleg meg is lesz a következménye.
34-13-as súlyos vereséget szenvedett a bajnoki ezüstéremre pályázó Ferencváros a Győr otthonában. A szégyenteli teljesítményre a csapat edzője, Elek Gábor keresi a magyarázatot.
Azt történt, hogy nem történt semmi. Tehát ez a pályán, a lelkekben, tehát ez egy borzasztó rossz felfogásba kézzel, de szóval ilyen jellegű megaláztatásban még nem volt részünk, bizony benne nem is lesz, de mondom, tehát itt egyértelmű, itt erre egy szót tudok mondani, hogy a szégyen kategória. Mindenképpen föl kell menni a fejünket, és ugye a legnagyobb erőt kell mutatnunk, tehát az irányba, hogy kikászálódjunk ebből a szörnyűségből.
Sporthírekkel reggel 7 órakor várjuk majd önöket legközelebb.
Köszönjük szépen! És most időjárás jelentés Tóth Tamástól.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Európa időjárására a megosztottság jellemző, ugyanis tőlünk nyugatra, délnyugatra vastag felhőrendszerek láthatók. Ez egy mediterrán ciklonhoz kapcsolódik, és az Appennini félszigettől Németországon át egész Skandináviáig gyakran erősen felhős az ég, és sokfelé alakul ki eső, záporeső, illetve zivatar. A ciklontól keletre, észak-keletre egy anticiklon található, ami mint egy láthatatlan falat képez a frontok mozgásának. A következő 24-36 óra során sem változtatják ezek a frontok lényegesen helyzetüket, emiatt Közép-Európában továbbra is déli áramlással meglehetősen meleg levegő érkezik egészen messziről, délről. Így holnap napközben például Lengyelországban, Ukrajnában, de egész Kelet-Európában szinte beköszönt a nyári időt. Emlékezzünk vissza, néhány héttel ezelőtt még többfelé 10 fok alatt maradt a hőmérséklet. Ezzel szemben holnap napközben 25 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű. Nyugat és Dél-Európában nem lesz ennyire meleg, a szokásoktól eltérően, ugyanis ott változékony, csapadékos idő várható az Alpok déli előterében továbbra is helyenként özönvízszerű esőzésekkel. Magyarországon ennyire csapadékos idő nem várható, és az éjszakai órákban még jellemzően derült lesz az ég. Délnyugaton alakulhat ki országhatárunkon kívül jelentéktelen záporeső, a Kárpát-medence középső részein pedig továbbra is erős lökések kísérik a délkeleti szelet. Emiatt általában enyhe lesz a reggel, hiszen 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett északi északkeleti tájainkon most sem zárható ki talajmenti fagy a hajnali órákban. Holnap napközben nyugati-délnyugati területeink fölé egyre vastagabb felhők érkeznek, és ott már elszórtan záporok kialakulhatnak napközben. Továbbra is erős helyenként viharos lökések kísérik majd a délkeleti szelet. Magyarországon belül a Dunántúlon elsősorban a Kisalföld keleti részére és a Dunántúl keleti régióira lesz ez jellemző, a Dunától keletre eső területeken pedig az Alföld déli része lesz a legszelesebb. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés, ott napközben is csak kevés fátyol felhő jelenik meg az égen. A folytatásban viszont egyre változékonyabb lesz időjárásunk. Egyre több helyen alakulnak majd ki záporok, zivatarok, főként a nyugati és a déli területeinken, csütörtökön már északkeleten is várható. Az évszakos átlagnál továbbra is több fokkal enyhébb idő várható, mind a nappali órákban, mind pedig éjszaka. Köszönöm figyelmüket, kedves nézők, viszontlátásra!
Már csaknem másfél százan haltak meg Mexikóban a sertésinfluenzában, Spanyolországban is kimutatták a vírust. Itthon egyelőre nem találtak fertőzöttet, Ferihegyen megerősítették az egészségügyi szolgálatot. 120 milliós kárt okoztak a herendi porcelánokat hamisítók, három bandát fülelt le a rendőrség. Itt az M2-n hamarosan egy újabb euróvíziós klipet láthatnak, ezúttal a portugál versenyző dala jön, azután pedig az Ismeretlen szeretteim című kanadai dráma következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz az estében, 10 után, várom önöket akkor is.
További szép estét, viszontlátásra!
Viszontlátásra!